Kedves hallgatók, az elkövetkezendő bő fél órában Péter Artúr atya elmélkedését hallják, amely 2022-ben hangzott el Sepsiszentgyörgyön, a Krisztus Király templomban, a nagybőti vírasztáson.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A múlt vasárnapi evangélium jut eszembe, amikor az Úr Jézus kiválaszt három apostolt, Pétert, Jakabot és Jánost, és velük fölmegy imádkozni a hegyre. Ne tegyen minket nagyképűvé azért, hogy az Úr minket is kiválasztott, és folyamatosan kiválaszt arra, hogy együtt imádkozzunk. És ez kiválasztottság, és megtiszteltetés. Ugye akkor kezdhetem, akkor foglaljanak helyet, megkérem szépen. Kiválasztottak vagyunk, de ez nem szabad bennünket felfúvalkodottá tegyen. Papi elmondatom a 72. Zsoltárnak a 23. verse. Én mindig veled akarok lenni, Uram, mert te fogod az én jobbomat, te fogod az én kezemet, mondja a Zsoltáros, az ember a jó Istennek. És azt hiszem, hogy a hitünknek a lényege az pont ez. Az imádságban is ezt keressük, ezt a mindig veled akarok lenni, mert te fogod az én jobbomat. Szent János apostol az evangéliumában leírja, hogy az Úr Jézus elment, hogy helyet készítsen számunkra, hogy majd vele legyünk. Ez a vele levés, a hitünknek a lényege. Ha ez hiányzik, akkor nem sokat értünk a kereszténységből. Vele lenni. Az imádságban folyamatosan az Úristen arcát keressük, vele akarunk lenni, mert nekünk jó vele lenni. Enélkül, a vele nevés nélkül a hitünk olyan nyögvenyelős lesz. Lehet, hogy ezt a példát már itt is mondtam. Ez a vele levés nélkül a hitünk olyan, mint amikor fűrészport veszünk a szájunkba is, akkor elkezdjük rágni, és olyan tikasztó, hogy majd bele pusztulunk, de még ráadásul mosolygunk is hozzá, hogy milyen jó a mi keresztény hitünk. De enélkül, a vele levés nélkül tényleg ilyen. Legnagyobb hivatás az, hogy vele legyünk, Isten gyermekei vagyunk. Egy pályakezdésnél soha nem az a fontos, hogy nem az az elsődleges, hogy most valaki pap lesz, szerzetes lesz, családapa, családanya, hanem sokkal fontosabb ez a vele levés, hogy hogyan tudom a jó Istent a legjobban szolgálni az én életemmel. Ez a lényeg. Az már másodrangú, hogy én most papként, szerzetesként, civil emberként akarom szolgálni a jó Istent. Hogyan tudom szolgálni a legjobban? Mert Istennek a szolgálata tudja az én szívemet megtölteni boldogsággal, békességgel. Az ő szolgálata tud bennünket kiteljesíteni. Soha nem felejtem el, amikor 5. éves teológusok voltunk Szegeden, akkor átjöttünk magyarországi kispapokkal Arad mellé Bodrogra, és ott egy ortodox kolostort látogattunk meg, és egy nagyon szimpatikus fiatal ortodox szerzetes mutatta be a kolostort, és nagyon sokat voltunk együtt, szinte 2 órát ott a templomot és a kolostort, ahogy bemutatta, és megfigyeltük, hogy minden 5. mondata arról szól, hogy mit kell tegyek, hogy üdvözüljek. Ez a keleti ember fülének jól cseng, a nyugatiak már azért már nem szeretnek így beszélni, hogy ő azért él, hogy mit kell tegyen reggeltől estig az üdvössége érdekébe. Mi nyugati egyházban lévők azt mondjuk, hogy hogyan tudom a jó Istent az életemmel a legjobban szolgálni, mert az Istennek a szolgálata tud bennünket igazán boldogsággal eltöltetni. Drága jó testvéreim! A templomba járásunknak is az a célja, hogy Istent megismerjük, vele találkozzunk, Isten megérintse a mi életünket, mert ebben erőforrás van. Ha úgy érezzük, hogy a hivatásunk teljesítésében erőtlenek vagyunk, akkor is hozzá kell mennünk, ha hová mennénk. Péter apostol is mondja, amikor az Úr Jézust nagyon sokan ott hagyják, hogy Uram, hová menjünk? Hiszen minden nálad van, ami a mi boldogságunkhoz szükséges. Minden ott van nálad. Minden ott van. Csak sokszor az a baj velünk keresztényekkel, hogy nem elég nekünk az Úr Jézus boldogságnak, hanem azon felül még más is kéne. Nem vagyunk megelégedve azzal, amit az Úr Jézus tud nekünk adni, és ilyenkor mindig bocsánatot kérünk az Úr Jézustól, hogy bocsáss meg nekünk, hogy nem vagy te elég nekünk a boldogságunkhoz. Amikor húsvétra készülve elvégezzük nagybőtben a szentgyónásunkat, ehhez a bűneinkből meggyógyító forráshoz jövünk, és amikor szentáldozáshoz járulunk, akkor is életünk egyetlen boldogságát keressük, vesszük magunkhoz. Azt mondja Kantala Messa atya, hogy nincs önzetlenebb valami, mint a kenyér és a bor, mely önmagát feláldozva válik táplálékunká. Azt is írja a könyvében, az Eukarisztia című könyvében, hogy valószínűleg Jézus egész életén keresztül készült arra, amit az utolsó vacsorán kimondott, hogy így adja önmagát nekünk, mint egy darab kenyér meg néhány csepp bor. És azt hiszem, hogy amikor merünk ilyen önátadásban, ilyen önzetlenül élni, mint az Eukarisztia, akkor kezdjük megérteni a kereszténységnek a lényegét. A nyugati kultúránk attól beteg, attól haldoklik, hogy már nem tud odalépni ehhez az éltető, életet adó forráshoz, amikor elveszítjük az utat az élet forrásához, a teremtőhöz, attól kezdve kezd megbetegedni gondolkodásunk, beszédünk és cselekedetünk. Annyi megbetegedett gondolkodású emberrel találkozik az ember, hogyha még az eszét nem veszítette el, és tudja azt, hogy merre van jobbra és merre van balra, mi a normális, mi a nem normális. Tehát, hogyha a teremtővel megszakítjuk a kapcsolatunkat, akkor a beszédünk zavaros lesz, a cselekedetünk érthetetlen lesz, és egy szóval megbetegedik az egész életünk. Martin Buber, a bécsi filozófus mondja, hogy egy kultúra addig él, amíg kapcsolatban van azzal az éltető titokkal, amely valaha létrehozta. Az európai kultúra azért indult hanyatlásnak, mert szégyelli megvallani kereszténységét, még az emlékezés szintjén sem merte megtenni, amikor néhány évvel ezelőtt megszövegezték az Európai Unió alkotmányát, kihagyták belőle a keresztény gyökerekre való hivatkozást, hogy valamikor ez így volt, de ma már nem így van, még így se tették meg. És akkor várjuk azt, hogy jöhet-e valami jó Európából, az Unióból. Egy kultúra addig él, amíg kapcsolatban van azzal az éltető titokkal, azaz az Úr Jézussal, az Úr Istennel, amely valaha létrehozta. A nyugati lelki zuhanás onnan indul, hogy az egyház tanítását is az emberek többségének felhígult elvárásához igazította. Ezt nagyon jól látjuk a német egyházban, de a skandináv országokban lévő katolikus egyházban is nagyon jól látjuk, amikor az embereknek az elvárásához igazították a keresztény tanítást, hogy abból micsoda szörnyűségek tudnak létrejönni. Azt gondolták az egyházi vezetők, a püspökök, hogyha szelídítünk a tanításon, akkor embereket fogunk megnyerni az Úr Jézus számára, és az eredmény nem ez lett. Még inkább eltávolodtak a jó Istentől, a templomtól, az egyháztól az emberek többsége. Mert az emberek legbelül a lelkük mélyén vágynak az igazira, a tökéletesre, az eredetire, amire Jézus meghív bennünket. Például a templomokból kirakták a gyóntató széket, mondván, hogy hát olyan ciki meggyónni a bűneinket egy ugyanolyan bűnös, vagy talán még bűnösebb papnak. Barsi Balázs atya tanítja, hogy micsoda a gyónás. Az egyik nyomorult, a gyónó, a saját nyomorúságát, a bűnét elmondja a másik nyomorultnak, aki történetesen a pap. Tehát, hogy Isten ilyen, ha a papot valamiért tisztelni kell, az pont ez, hogy Isten mégis kiválasztotta, hogy az ő irgalmának legyen a közvetítője. Drága jó testvéreim, nagyon sok szempontból azt látjuk, hogy nem jó az, hogyha a mércét, az isteni mércét leszállítjuk az emberi szintre, hogy fogyaszthatóvá tegyük. Az abból nem szokott jó származni. Például, amikor Conchita Wurst, az Eurovíziós Dalfesztiválnak a nyertese, az a szakállos hölgy, ismerik biztos a kedves testvérek, nyert, ugye, első díjat nyert. És akkor a bécsi érsek gratulált neki. És akkor megkérdezték, hogy hát miért tette? Hát mire való, miért volt jó ez? Hát azt mondja, akkora nagy volt a médiának a nyomása. Tehát ez az egyházunk, amikor belemegy a megfelelési kényszerbe, hogy meg akar felelni, humánus akar lenni, vagy nem tudom én miket mondjak, de hogy az nem szokott jó lenni, abból nem szokott jó kisülni. Azt is mondta Orbán Viktor a tavalyi évértékelőjében, hogy az LMBTQ mozgalmat már nem tudja a latin egyház, ebben benne vagyunk mi is, római katolikusok megállítani, hanem itt az ortodoxiára lehet számítani, akiknál... Tessék? Igen, igen. Akik azt mondják, hogy azért már az anya, az csak nő lehet, az apa, az csak férfi lehet, és ez evidencia. Ugye Pilinszky azt írja, hogy meghasadtak az evidenciák, hát ő még nem gondolta, hogy ennyire meghasadtak a magától értetődőségek, hogy ennyire össze lehet zavarni a dolgokat. Drága jó testvéreim, az Úr Jézus azt mondja, hogy az igét hirdetni kell akár alkalmas, akár alkalmatlan. Tehát nem az emberek tetszését kell nézni, hanem sokkal inkább az Úr Jézushoz kell nekünk hűségeseknek lenni. Évszázadokon keresztül a nép igazodott az egyház tanításához, és nem az egyház tanítását igazították a népnek az elvárásához. Tehát, hogy az évszázadokon, sőt, évezredeken keresztül ez működött, hogy én kell igazodjak a Szentírás tanításához, és nem a Szentírás tanítását kell a posztmeder embernek, modern embernek a pillanatnyi igényeihez igazítani. Amikor süldő gyermek voltam, 16-17-18 éves, akkor nagyon sokat cirkuláltunk. Gömbfát vágtunk 4 méterbe. Én voltam a letaszító. Komolyan kellett figyelni, főleg amikor az első szál deszkát levágjuk, mert hogyha rosszul indítottad el, akkor rosszul vágtad a következő deszkát is. Főleg az első szárnál. És akkor mindig volt egy bájlag, egy lemez, egy néhány milliméteres lemez, amihez igazítottuk, egy kicsit érintettük a deszkát, azt a cirkulalap és a bájlag közötti centiméter szabta meg, hogy mekkora deszkát vágunk, hogy szólos deszkát vágunk, vagy 3 centis foszni deszkát vágunk. A lényeg az, hogy nem szabadott neki feszíteni, mert akkor azzal a nagy 4 méteres fával elnyomtad a bájlagot, és akkor már nem tudtál egyenes deszkát vágni. De viszont örökké hozzá kellett érinteni egy kicsit, hogy az újabb deszkát egyenesen vágjad le, mert hanem akkor gírbe-görbe deszkát vágtál. Így tudom elképzelni az egyház tanítását is, hogy nekünk kell hozzá, mert az a bájlag, hozzáigazodni, mindig kell egy kicsit az életünket érintse a Jóisten, ahhoz, hogy az életünknek a deszkája szép, egyenes legyen, elfogadható legyen. 6. Pál pápa mondja, hogy a 20. század legnagyobb bűne, hogy tagadja a bűnt. Próbálja eltüntetni az emberek életéből a bűnt és a bűntudatot. De ezzel együtt elveszi az embertől azt a boldogító érzést, hogy igenis nem hiába a bánat, mert van bocsánat. Azt a katartikus élményt, hogy a Jóistennél mindannyiunk számára mindannyiunk botlására van bocsánat a gyóntatószékben. Szent II. János Pál pápa tanítja, hogy ma Európában azért van annyi rezignált, azaz belekeseredett ember, mert képtelenek a bűnt beismerni és bocsánatot kérni. Egy családban is, és nagyon sok család életét látom papként, ugye, sok családnak az életére látok, és nagyon sok helyt azért akad el az előre haladás, mert nem tudnak egymástól bocsánatot kérni. Nem tudnak kiengesztelődni. Hát a haragtartás az nagyon gyenge megoldás, arra bárki képes. De ahhoz, hogy egy problémát megoldjunk, megbeszéljük, azért oda már a nadrágszíjat meg kell húzni, és össze kell szedni mindent ahhoz, hogy normálisan meg tudják beszélni a dolgokat, és eljussanak a kiengesztelődésre. Drága jó testvéreim, az az igazság, hogy én lelkipásztori pszichológiát is végeztem, meg mentálhigiénét is tanultam, és szervezetfejlesztést Budapesten a Semmelweis Egyetemen, de ezzel most nem dicsekedni akarok, mert egyáltalán nem érzem én magam pszichológusnak, csak láttam ott, hogy nagyon sok modern pszichológia arra törekszik, hogy az embert kibékítsa a bűnével. Kibékítsa a bűnével. Nagyon sok terapeuta például úgy beszél, ahogy a paciense szeretné, hogy hallja. Tehát, hogy azt is mindjárt aztán rátérek József Attilára, a Hiába a bánat, nincs bocsánat című versére, mert ott fizetett, most hirtelen nem jut eszembe, fizetett segítségnek nevezi azokat, akik terapeutaként néhány hónappal az öngyilkossága előtt próbálták a bűnével kibékíteni, hogy nem is akkora nagy baj, és ne törődj a bűnöddel. A 20. század legnagyobb bűne, hogy tagadja a bűnt. Na, itt van József Attila, nem, mind keresem a szememmel, csak mikor így hirtelen keresem, akkor nem találom meg. 1937. augusztusában írja, hogy tudom, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat. Néhány hónappal tragikus halála előtt. Az öngyilkosság rémével küszködve arról ír, hogy vajon van-e bocsánat, mintha az élete függne attól, hogy van-e egy felsőbb létező lény, aki képes neki megbocsátani. A kereszténység azt tanítja, hogy, és az a mi örömhírünk, hogy bűneinkre van bocsánat, nem hiába a bánat, de ahhoz be kell ismernia, és bocsánatot kell kérni Istentől is, embertől, ha szükséges. Isten végtelenül szereti a bűnöst, de a bűnét el akarja venni. Minden egyes szentmisében ezt ünnepeljük meg, éppen a szent áldozás előtt, énekelve, hogy Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk, s a végén adj nekünk békét. És ez ad nekünk békét, igazi békét a mi szívünknek, amikor nem önmagunk felmentegetéséből tengődünk, hanem tényleg Istennek az irgalmából élünk, azt tapasztaljuk, hogy nem hiába a bánat, mert van a bűneimre bocsánat, és én nem tudom magam feloldozni, ahhoz minimum Istenre van szükség. József Attila ebben az időben pszichiáterekhez jár gyógykezelésre, és próbálták megmagyarázni, hogy a bűntudat ostobaság, a vallásosak találmánya, felejts el az egészet, ne vádolj, ne foglalkozz, ne légy komisz önmagadhoz, írja a versében. Ezzel akarták gyógyítani, hogy ne vádolja önmagát, ne legyen szigorú saját magához. Versében fizetett pártfogóknak, na ezt nem jutott eszembe, fizetett pártfogóknak nevezi pszichológusait, fizetett pártfogóknak, akik próbálták bűnével kibékíteni, próbálták bűnét bagatelizálni. Drága jó testvéreim, az ember, amióta ember, azóta küszködik a bűnével. Keleten sokfele a nagy folyókhoz mennek, hogy lemossák testükről a bűnt, a Szent Ganges folyóhoz, vagy Kínában a hegyek tetejére mennek föl, és ott a bűnüket belekiáltják a viharba, a szélbe, és úgy tudják, hogy az elviszi tőlük a bűnüket. Vagy pedig a zsidók, ugye Jom Kippur ünnepén, amikor levágnak egy csomó állatot, és ez egy ilyen nagyon brutális ünnep a zsidóknál, és akkor van az, hogy meghintik a népet ezzel a vérrel, és a bűnbakra ráolvassák a népnek a bűnét, és akkor azt kikergetik a pusztába, átadják Azazelnek azt a bűnbakot, és úgy tudják, hogy ezáltal a nép megszabadult a bűnüktől. Az ember küszködik bűnével, még akkor is, ha jó akar, jót akar tenni, mégis becsúszik a rossz, úgy, ahogy Vas Albert írja a Kereszt alatt című versében. Uram, én jó akartam lenni, de imádkozva rosszat tettem. Hát ez a vallásosak. Tehát jó akartam lenni, de imádkozva rosszat tettem. Ez mindannyiunknak élménye, hogy imádkozunk, és mégis közben becsúszik a rövid zálat, hogy nem tudunk jók lenni egészen. Uram, a szemem jobbra nézett, de akaratlan balra mentem. Ugye Szent Pál apostol is erről ír, hogy tudom, hogy mi a jó, mégis időnként a rosszat teszem. Szemem jobbra nézett, de akaratlan balra mentem. Sírást indultam vigasztalni, de jaj, a szám szitokra állott. A karom ölelésre rendült, de csattanva az arcba vágott. Uram, ha én gyémánt vagyok, csiszolatlan, miért maradtam? Drága jó testvérem, mindannyian gyémántok vagyunk, és az Úristen kell, hogy csiszoljon bennünket, tökéletesítsen. Amikor bűnünket megvalljuk és bocsánatot kérünk a gyóntatószékben, akkor ez nem valami önszépítgetés, hanem a csiszoló mester kezébe adjuk magunkat. Mert ugye a bűnbánatban nem csak bűnmegvallás van, nem csak beismerés és bánat, hanem erős fogadás, hogy Isten kegyelméből jobb leszek, mint amilyen voltam. Mindannyiunk alapélménye a bűn, de ez még nem jogosít fel bennünket arra, hogy az isteni szintet az emberi szintre leszállítsuk csak azért, mert hát így az emberek fogékonyabbak lesznek a hitre. Az isteni mérce maradjon meg isteni mércének. Tehát mi kell igazodjunk a tanításhoz, nem a tanítás kell igazítsuk magunkhoz. Vissza tudunk-e találni az élet forrásához, Krisztushoz? Elfogadjuk az egyház igazságát, a tanítást a maga teljességében. Azt a tanítást, ami évszázadokon keresztül az emberiség életét tudta kormányozni. Ma nagyon jellemző a mai kereszténységre a szinkretista gondolkodás. Amikor összegyúrunk magunknak egy privát vallást, megnézzük a hit titkokat. Ez tetszik, ezt elfogadom, az is tetszik, azt is elfogadom, azt is nem, az nem tetszik, azt félreteszem, hogy pihenjen, azt is, mert az kritizálja az életemet, és akkor megcsinálok magamnak egy privát vallást, ami nekem kényelmes. Simon Dávid itt volt, magyarországi atya, a tavaly ősszel lelkinapot tartott, meg a Mária Aidaton is misézett, és ő az egyik prédikációjában mondta, egyébként ajánlom a kedves testvéreknek, hogyha látnak videót a YouTube-on, akkor hallgassák meg tőle. Azt mondja, hogy az erkölcs az vagy objektív, vagy nincsen. Nincsen ilyen, hogy szubjektív erkölcs, nincsen ilyen, hogy magam szája szerinti erkölcs. Az vagy objektív, vagy isteni eredetű, vagy nincsen. Ki dönti-e, hogy mi a jó és mi a rossz? Én, néhányan a csapatból? Azt vagy Isten döntötte-e, vagy nincsen. Azt egy parlamenti többség nem tudja megszavazni. Emlékszem 2005-ben, amikor a spanyolok, ugye a katolikus Spanyolország megszavazta az azonos neműek házasságát, beleértve a gyerekeknek az örökbefogadásának a jogával együtt, és akkor 5 percig vastaps felálltak, mintha a csúcsra felérkeztek volna, és valami hatalmasat valósítottak volna meg a spanyol nemzet számára. Tehát ki dönti el? Egy parlamenti többség? Soha. Hát az, ha kiszabadult az Isten kezéből, akkor azt csinálhatunk vele, amit akarunk, saját képünkre és hasonlatosságunkra gyúrhatjuk. Drága jó testvéreim, s van egy aranyszabály, amit még szeretnék elmondani, az, hogy közben szülők vagyunk, nevelők vagyunk, nagyszülők vagyunk, és hatalmas nagy a felelősségünk, mert hogy a következő generáció mennyire lesz vallásos, az tőlünk is, nem csak tőlünk, de tőlünk is függ, és nagyban tőlünk függ, mert ugye azt mondják az egyházon belül, hogy a szülő az első számú hitoktató. A szülő az első számú hitoktató. Ha nekem életre való eleven hitem van, akkor nagy valószínűséggel át tudom azt adni másoknak is. És azt tudjuk átadni, ami nekünk is van, aranyszabály, azt lehet átadni, ami van nekem is. A semmit nem lehet továbbadni. És hatalmas nagy a felelősségünk a jó Isten előtt is, hogy a gyermekem, az unokám Isten hívő lesz-e, vagy pedig hitetlen. Most ugye legtöbb plébánián azt tapasztaljuk, hogy a gyereket elhozzák első áldozáskor nagy nehezen, első hónapokban még annyira nem, de aztán, amikor a papán néhányszor elmondta, hogy akkor nem tudnak első áldozók lenni, hogyha nem jönnek, mert már eltelt 3 hónap a hitoktatásból, és egyre közeledik az első áldozás. De hát, hogyha a szülő nem biztatja, a nagyszülő nem biztatja, megvan az első áldozás, általában szeretnek jönni a gyerekek, miután a kopasz szemüveg is papbácsit megismerték, utána már szeretnek hittanra járni, nem akarok most bőcsködni, elnézést, hogy ilyesmivel traktálom itt a hallgatóságot, de utána úgy rendszeresen jönnek, sőt egyesek még gitározni is valamennyire megtanulnak, de utána úgy eltűnnek, mintha nem is lennének, és akkor megint megkerülnek, mikor megkerülnek birmáláskor, akkor aztán eltűnnek. Na most ezek a gyerekek, akik soha nem jártak rendszeresen a szüleikkel templomba, azok nagy valószínűséggel már nem fogják a saját gyereküket még annyira vallásosan nevelni sem. És akkor nem lesznek megkeresztelve. Magyarországon voltam néhány évvel ezelőtt a kórházba, és ott tapasztaltam azt, hogy 40-es, 50-es években járó emberek nincsenek megkeresztelve, mert a szüleik soha nem vitték a templomba. Teljesen logikus. Hát minek menjünk bele valami olyasmiben, hogy nem is hiszünk. Hatalmas nagy a felelősségünk a gyermekekkel, a következő nemzedékkel szemben is. Mindannyian számot kell adnunk Isten előtt. Ez az egészséges Isten félelem is, mintha kivesző félben van. Hogy igenis... A szűzanya tiszteletünknek itt van egy nagyszerű hozadéka, tehát a Sirákfia könyvében benne van, hogy anyja vagyok én a szép szeretetnek, a szent reménynek és az Isten félelemnek. Tehát az egészséges Isten félelem nem rettegés jelent a jó Istentől. Barsi Balázs atya úgy magyarázta nekünk annak idején novícius korunkban, hogy megrendülés, és ezt úgy tudom elképzelni, mint amikor 94-ben először a Retyezát-hegységbe Bőte Csaba testvérékkel fölmentünk télvíz idején a Peleaga csúcsra 2509 méter, 12-szer voltam odafenn azóta, 12 alkalommal, Istennek legyen hála. És amikor először fölmentünk, ugye ez úgy február végén van, március elején, amikor már a hónak a teteje megbír, nem süllyedsz bele idáig a nagy hóba, hanem tudsz a hótetején járni, és akkor fölmentünk, nem láttunk semmit, és akkor, mikor mondtuk az urangyalát, egyszer csak a szél elfújta a ködöt, a felhőt, és akkor láttam, Uram, a hegyeidet, s milyen kicsike vagyok én, József Attila írta. Láttam, Uram, a hegyeidet. Ez a megrendültség, ez hiányzik a mai emberből, hogy én számot kell adjak minden egyes gondolatomról, szavaimról és cselekedetemről. És ez a számadás, ez a utolsó dobbant a szívem, és akkor utána likra kerülök én is, és akkor meg kell álljak valahogy. Persze Isten irgalmában bízva elsősorban, nem a saját jóságomban bízva, hanem Isten irgalmában, de azért már most erre a számadásra készülni kell. Valaki mondja, hogy a jelen pillanat döntéseivel, az örök ítéletünket írjuk, ahogyan választunk, minden órában döntünk jó és rossz között, és néha nem is olyan egyértelmű, hogy mi a jó és mi a rossz. Drága jó testvéreim, adja meg a jó Isten nekünk is ezt a helyes Istenfélelmet, hogy igenis tudjuk azt, hogy minden napunknak tétje van, és nem mindegy, hogy a napunkat hogyan éljük meg. Még egy gondolat, gyermekkorom legalapvetőbb élménye az volt, amikor szüleim nagyon nem voltak vallásosak, a hitet nem annyira tőlük kaptam, bár ki tudja. Sokat jártam ministrálni, 10 évet biztos, hogy minden nap, és mindig meglestem a szomszédékat, hogy este a harangszó alatt letérdepelve az egész család mondja az imát. És akkor úgy egy ilyen szent irítség volt bennem, hogy ez nálunk miért nincs így. De aztán én megteremtettem magamnak a vallásos milliót, amikor udvarhelyen voltunk úrnapi búcsún, 90-ben, 91-ben, és akkor kezdtek bejönni a színes szentképek. És akkor vásároltam néhány 10 lejvút darabja, jó drága volt, de vettem 3-at, 4-et. Mindig dolgoztunk, gyerekekként mindig dolgoztunk, a melléküzembe szegeztük a palettát, vagy a kerítéseket is, akkor abból mindig tudtunk gazdálkodni. Jutott a szentképre is. És a megvetett ágyra kiraktam a szentképeket, amikor nem voltak otthon. És akkor imádkoztam egy kicsit ennél a szentképnél, aztán mentem Szent Antalhoz, aztán mentem az Úr Jézushoz, és vettem sorra az egészet. És akkor úgy azt tapasztaltam már gyermekként, mintha a jó Isten megsimogatná az életemet, és mindannyiunk életének szüksége van a simogatásra, az isteni érintésre. Az isteni érintésre. Ismerős az a kép Avilai Terézzel, amikor megérinti a jó Isten, és akkor ő össze akar esni, és akkor két angyal megtartja. Mindannyiunk életére fontos, hogy a jó Isten megérintse. Egyszer egy püspök, hát nem is egy püspök, hanem Székely János püspök atya mesélte el, ott voltunk az egri lelkipásztori napokon, és ott mesélte el, hogy meghívták őt egy szellemi sérült otthonba, gyerekek voltak az otthonba, bírmálni. És akkor a káplán, aki bejárt oda az otthonba, mondta, hogy püspök úr, 3 perc, tovább nem lehet itt prédikálni, 3 perc. A lényeget nagyon szedje össze, bonyolultul ne beszéljen, mert nem fogják érteni. És akkor azt mondja a püspök, hogy életemben leghosszabbat erre a 3 perces, legrövidebb prédikációmra készültem. Azt mondja, el kellett minden bonyolult kifejezést felejteni. És azt mondja, vittem 2 minisztráns, akkor Anita és Józsika, valószínűleg így hívták, és akkor úgy kezdte a prédikációját, hogy a jó Isten szeret benneteket. Meg akarja simogatni, érinteni az arcotokat. Ugye a bérmálásban van egy ilyen kicsi pofikálás. Miután megkeresztet rajzolt a püspök a szent olajjal a homlokadra. És azt mondja, hogy a jó Isten szeret benneteket, meg akarja érinteni az arcotokat. Úgy, ahogy én megérintem Anitának, meg Józsikának az arcát. És azt mondja, elkezdődött, ennyi volt körülbelül a prédikáció, és odaért az egyik gyerekhez, akit az anyukája alig tudott lefogni, mert kezével kapálózott, és megérintette az arcát, és a gyerek csak annyit tudott mondani, hogy simogat a jó Isten. Tehát megdöbbent a püspök is, hogy még egy ilyen szellemileg sérült gyerek is megérti a lényeget. És tényleg a jó Isten simogatni akarja ezt a beteg világot. Ezt az isteni simogatást látjuk azt, hogyha figyelmesen végigolvassuk a Szentírást. Ezt érezhette Illés a szelítszelő sohogásában, vagy a tékozló fiú az atya karjaiban, a vak, akinek a szemét Krisztus megérintette, simogatja Isten ezt a megsebzett világot. Hagyjuk-e, hogy Krisztus megérintse a mi megsebzett életünket, bűneinket, hogy meggyógyítson azoktól. Amen.
Kedves hallgatók, önök az elmúlt bő fél órában Péter Artúr atya elmélkedését hallották, amely 2022-ben hangzott el Sepsiszentgyörgyön, a Krisztus Király templomban, a nagybőti virasztások alkalmából.